Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Varró Gabriella, akit köszöntök, szia!
Szia!
Úgy ismerhetnek téged a legtöbben, mint az SOS Gyermekfalvak kommunikációs szakembere, vagy ide lehet kötni, illetve elég sok olyan az elmúlt években nagy figyelmet kapott PR esemény megszervezése fűződik hozzád, ami aztán később díjat is kapott, ezek többnyire, én most így hirtelen kettő jut eszembe, az egyik az az, amikor a kórházban maradt babákra hívtuk fel a figyelmet, és akkor városszerte ilyen hordozók voltak, hordozók, mint amilyen mondjuk szobrokra hordozók voltak kirakva, kiságyak voltak kirakva, illetve volt a nevelőszülők fontosságára felhívó kampány is, amikor meg a Nyugati téren árvácskák voltak kirakva, valami 2000 árvácska, jól emlékszem, pont annyi, amennyi a nevelőszülő hiányzik a rendszerből. Szóval, ismerhetnek téged, hogy nagyon-nagyon sokat teszel, kreatívan teszel, felhívod a figyelmet ezekre az egyébként igen fájdalmas élethelyzetekre, és mi dolgozunk is együtt jó ideje, és aztán most nemrég megakadt a figyelmem azon, hogy beszéltél magadról, a saját anyukaságodról, a saját kis családodról, a kisfiadról, aki magasan funkcionáló autista, mondhatom így.
Pontosan, igen.
Én nem tudom, hogy volt-e már ilyen, de ha először beszéltél róla, akkor miért most? Tehát egyáltalán hogy jött az, hogy te erről így nyilvánosan is mesélj, és hát persze nyilván nekünk is fogsz.
Egy dilemma volt ez számomra is, hogy ezzel kerültem reflektorfénybe, mert azt gondoltam, hogy a szakmai tudásomról, a szakmai munkásságomról beszéltem, a diakról már beszéltem, az az én munkám, de azt egyrészt nem gondoltam soha, hogy a magánéletem az így érdekel embereket. Közben az is igaz, hogy a saját social media felületeimen én erről szoktam beszélni.
Igen, igen.
Hogy nekem van egy kisfiam, aki autista, és szoktam az autizmusról beszélni, szoktam írni, ez ilyen edukatív jelleggel, szeretném, hogyha körülöttem levő emberek erről többet tudnának. Azt látom, hogy erre van igény, követik a történeteimet, érdekli az embereket a történetem, nagyon sok visszajelzést kapok családoktól, hogy az ő gyerekük is, hogy ők most kaptak diagnózist, hogy a férje, hogy az anyja, hogy a nem tudom ki-e, és hogy elkezdtek megkeresni emiatt emberek. És ez volt az a pont, amikor engem megkerestek személyesen, hogy mi lenne, hogyha most erről beszélnék, nem pedig arról, hogy milyen gyermekvédelmi, meg egyéb kreatív kampányokat csinálok. Először azt gondoltam, hogy nem, mert ez az én magánszférám, és aztán meg azt gondoltam, hogy lehet, hogy kinyitok én ebbe az irányba, mert hogy ez segített embereknek, meg hasznos lehet embereknek. Azt fontos tudni, hogy, tehát, hogy nekem azért 0-24 órában az életemet nyilván ez kiteszi, ezzel foglalkozok, illetve nem csak magánéletileg foglalkozok vele, hanem szakmailag is foglalkozok vele, tehát dolgozok más autista, nem beszélő autista gyermeknek a verbális fejlesztésén, ami egy nagyon érdekes dolog, mert ugye egyrészt kommunikációs szakértő vagyok, másrészt ez egy gyógypedagógiai kommunikációs fejlesztés, illetve családoknak szoktam segítő beszélgetést tartani, akik a gyerekükkel elindultak ezen az úton, akik most kaptak diagnózist, vagy munkáltatóknak, akiknek olyan munkavállalójuk van, akinek valamilyen problémája van, vagy autizmus, autista munkavállaló, és akkor, hogy mivel ez eleve ott van így körülöttem, ezért gondoltam azt, hogy úgy tűnik, hogy erre van igény, hogy elmeséljem az én saját történetemet.
Képzeld el, hogy én azt gondolom, hogy akkor ébredheted fel igazán a vágy abban, aki követi a te privát social media oldaladat, vagy akivel kapcsolatban van, amikor nemrégiben egy szerepléssel kapcsolatban írtál a kisfiadról, egy versenyről, ugye, ami számot kellett adni valamilyen tudásról, amely tudás neki nagyon is van, neki sokkal inkább ugye szociális akadályoztatása van, hogy nehezen kapcsolódik, nyilván nehezen ért meg olyan helyzeteket, hogyha körülötte mondjuk sokan beszélnek, neki kell a reflektorfényben lennie, és leírtad azt, hogy ti erre hogy gyakoroltatok, hogy mi történt, hogy te ebben hogy segíted őt, hogy ő hogyan tudja saját magát, milyen eszközei vannak akkor, amikor ne adjék, érzi, hogy túlfeszül az idegrendszere, és éppen már ezt nem fogja bírni, de a cél érdekében bírnia kell. És ez valóban egy ilyen csodálattal töltött el az embert, és nagyon sokan reagáltak arra, hogy szóval, hogy nektek ez egy közös. Minden, ami történik, az közös megdolgozás. Nem a küzdelem szót akarom használni, hanem hát igen, ez a megdolgozás valamiért, azért mindent oda tenni, azért megugrani olyat, ami amúgy nehéz. És szerintem itt volt az a pont, ahol emberek azt érezték, hogy beszélj már erről többet, mert hogy az autizmus széles spektrumon mozog, nincsenek ilyen nagyon-nagyon egyértelmű attribútumai, nem mindegy, hogy ki mikor kap diagnózist, de hogy mi alapján, ez is egy nagyon-nagyon összetett dolog. Szóval, hogy nálatok hogy volt, és hogyan lép ebbe majd be egy szülő, hogy segítsen?
Igen, ez egy nagyon érdekes mondat, amit mondasz, hogy küzdelem, vagy nem küzdelemként tekintettél rá, amikor olvastad, és ez szerintem nagyon fontos, mert amikor megkapja egy család a diagnózist, akkor azért a szíven üti. Tehát ugye azért sokáig keresgéli, hogy valami más a gyerekkel, valamiben máshogy működik. És mire ennek a folyamatnak a végére jut, ami azért hosszú idő, akár évek is, mire kitisztul és mire eljut szakemberhez.
És miért egyébként? Útvesztő van ebbe, vagy tényleg maga az állapot, és az állapotnak a megjelenése, és az előfordulása nem ad egyértelmű utat?
Ez nagyon összetett, különben általában 3-5 éves, 0-3 éves kor között nagyon sok szülő már észreveszi, hogy máshogy működik a gyerek, nagyon sokszor akkor, amikor a gyerek közösségbe kerül, először bölcsődébe, óvodába, hogy máshogy kapcsolódik, vagy amikor már óvodásan el kellene kezdeni a kapcsolódnia, nem kapcsolódik, nem játszik szerepjátékot, máshogy játszik a játékokkal, nem olyan kreatívan, vagy mondjuk nagyon mereven játszik a játékokkal, nagyon sokszor ugye sokkal könnyebb autizmusra diagnosztizálni, hogyha mondjuk van egy megkésett beszédfejlődés, ha nem beszél a gyerek, ha repked, tehát hogy vannak olyan
hangokat ad,
igen, tehát hogyha ilyen nagyon egyértelmű jelek vannak, akkor könnyebb eljutni a diagnózishoz. Ha azonban egy jól funkcionáló, jó képességű autistáról beszélünk, ott lehet, hogy elfedi az ő jó képessége az, hogy igazából ott a mögött egy autizmus van, hogy mondjuk ül a sarokba és nem kapcsolódik, amit lehet, hogy az óvónő vagy a tanárnő vagy a szülő úgy értelmez, hogy jó, hát a gyerek csak szorong. Vagy ha mondja, nagyon sokszor társul a ADHD az autizmushoz, és lehet, hogy az az ő hiperaktivitása fedi el, hogy mögötte van valami. Nagyon érdekes, hogy tehát hogy nagyon sokszor van az, hogy inkább ilyen 5-6-7 éves korra kapnak a gyerekek diagnózist pont ilyen dolgok miatt, és a lányok pedig van, hogy még később, akár 12 éves korban is, mert a lányok meg sokkal könnyebben el tudják fedni az ő szociális hiányosságukat.
Akkor ez tulajdonképp maszkolás, ha jól értem.
Ez egy ilyen szociális mimikri, szociális maszkolás, amit a lányok csinálnak. Könnyebben másolják, a lányok szociálisabbak, könnyebben le tudják másolni a környezetüket, sokkal jobban megfigyelik a környezetüket. Ugye, amíg egy fiúnál nagyon sokszor ilyen viselkedési problémában vagy agresszióban jön ki egy frusztráció, egy szorongás, egy autizmusból fakadó meg nem értés, a lány inkább magába fordul. Amire azt mondják, hogy hát jó, hát ez a lány visszahúzódó. Tehát sokkal-sokkal nehezebben derül ki pont ezért a lányoknál, és ami még érdekes, hogy eleinte azért sokat változott a diagnózis az elmúlt évtizedekben, de különben eleinte ezt fiúkon fejlesztették ki ezeket a diagnosztikus eszközöket, tehát azt, hogy korábban nagyon kevés lány volt diagnosztizálva, lehet, hogy ez is benne volt, hogy fiúkat vizsgáltak, és egyszerűen a lányok máshogy viselkednek. Most már tökéletesedtek sokkal jobban ezek az eszközök, és egyre több lányról derül ki, de van, hogy csak felnőtt korba.
Mondtad azt, hogy azt is mondják egy 3 éves gyerekre, hogy ő csak szorong, az egy picit engem így szíven üt, tehát csak szorong. A szorongás az egy nagyon-nagyon nehéz érzés, és az, hogy már egy 3 éves gyerek szoronghat, persze tudjuk, hogy vannak ilyen helyzetek, szerintem ez nagyon nehéz. És ha jól értem, akkor szociális szorongásnak, vagy szorongással lehet keverni ebben a kezdeti időszakban?
ha egy óvodás gyereket nézünk,
és
akkor...
És a szociális szorongás mitől van, igen, ha te, neked erre van rálátásod?
Ha egy óvodás gyereket nézünk, akkor ugye nagyon sokáig elfedi a közösségbe való beszoktatásból fakadó szorongás, vagy a szeparációs szorongás, vagy leválás az anyáról, a szülőről. Tehát, hogy ott ezek is így el tudják fedni, hogy, hogy valójában mi van. És eltelhetnek így évek, hogy de hát anyuka, hát ez csak a beszoktatás, de hát anyuka, nem kell annyira félteni, de hát anyuka, ez el fog múlni. És aztán eltelik egy év, és még mindig azt mondják, hogy hát oké, ez még mindig óvodai beszoktatás, két év eltelik, akkor már nem mondhatjuk ezt, hogy az óvodai beszoktatási probléma. És akkor szépen lassan így ezek így jönnek elő, hogy oké, de akkor mi van a gyerekkel?
Úgy gondolnám, hogy ebben az esetben egy szülő még jobban elkezd szorongani. Javítsák ki, hogyha nem, csak én azt gondolnám, hogy abban az esetben, hogyha tudod, hogy a gyereked nem feltétlenül érzi magát a legjobban egy közösségben, és az nehéz neki, akkor egy szülő még jobban elkezd szorongani, és szerintem hajlamos a szülő ilyenkor kipárnázni ezt az egészet. Tehát, hogy úgy olyan körülményeket teremteni, úgy csinálni, hogy az a gyereknek minél komfortosabb legyen. Na, ilyenkor gondolnám én, és tudom tőled is, hogy akkor jön az a visszajelzés, hogy te vagy a hibás, hiszen kényezteted. Te vagy az, aki nem rakott bele helyzetekbe. Tehát, hogy itt van egy ilyen jellegű tévútra vívése is ennek a dolognak, mármint a dolog természetének.
Igen, ugye az egyik probléma ezzel az, hogyha a környezet bagatelizálja az autizmust, azt mondja, hogy de hát ő nem is autista, de hát meg tudja csinálni, de hát tegnap is megcsinálta, most
de érdekes, tudná, akkor nem voltál itt, igen.
De hát tök normálisan viselkedik, igen, tök normálisan viselkedik az óvodába, igen, aztán hazamegy, és szétrúgja a házat. Tehát, hogy nem lát bele ezekbe, bagatelizálja ezeket, vagy azt mondják, hogy ó, nem is látszik rajta, ó, hát mondja a szülő, ó, hát végül is én is ilyen voltam, hogy a, nem tudom, a fellépésen én hátat fordítottam, és úgy zenéltem, míg a többiek szembe voltak. Tehát, hogy ezt el lehet bagatelizálni. Ez az egyik, a másik meg, amikor nem vesznek róla tudomást. Tehát, hogy ez nem egy létező probléma, vagy annak tudják be, hogy mondjuk ez a gyerek rossz. Uh-huh. Nagyon gyakori, volt régebben inkább különben a szülőhibáztatás, de azért a saját bőrömmel megtapasztalva is azért belefutottam ilyen helyzetebe. Igen, ez a elkényezteted, túlfélted.
Te nem tudsz leválni.
Te nem tudsz leválni, igazából te szorongsz, és a gyerek azt érzi. Igazából magaddal kéne valamit kezdeni, és akkor a gyerek jól lesz. Tehát ez nagyon összetett probléma. Az biztos, hogy igen, hajlamos rá a szülő, hogy igen, körbe párnázza a gyerekét, minden szülő hajlamos erre. Kell tartani a kereteket, és kell feszegetni a kereteket. Egy ilyen gyereknél meg nyilván még jobban kell feszegetni a kereteket, hiszen a célod az az, hogy ő egy önálló, tőled független felnőtt legyen, tehát nem hagyhatod benne a helyzetekben, de azt is tudnod kell, hogy mi az, amit ő nem tud megugrani, tehát hogyha ha a gyerek szemüveges, akkor ne vedd el tőle a szemüveget azzal, hogy akkor is erőltesd meg a szemed és lássa, mert vannak dolgok, ami egyszerűen az ő idegrendszeri másságából fakadóan nem fog neki sikerülni, ahogy a rövidlátó nem fog távol látni szemüveg nélkül.
Igen, és egyébként az a rész, amit most mondtál, hogy érnek ilyenek, hogy változtass te magadon, és akkor a gyerek változni fog. Ezt én bizonyos szinten hiszem egyébként minden szülő-gyerek kapcsolatban. És a kérdésem az, hogy itt működhet-e, hogy ahogy haladtok elő, mert egyébként nekem van a környezetemben ilyen, és azt is látom, hogy van olyan magasan funkcionáló autista gyerek, akinél egész egyszerűen csak egy picit több türelem kell időben. Tehát ő is el fog jutni oda, ahova a többi gyerek, csak lehet, hogy ő nem 5 évesen, hanem 7 évesen. Van ez is. De mint mondtuk, azért ennek ezer arca van. És picike változtatások, amelyek őt nem terhelik meg úgy, bár az is igaz, hogy a pici változtatásokat is érzékeli, de hoznak a dinamikájában neki is változást. Tehát ilyen értelemben érdemes ezzel tudatosan foglalkozni egy szülőnek?
Nagyon-nagyon-nagyon érdemes. Tehát azért az ilyen autizmus specifikus gyógypedagógiai eszközökkel nagyon-nagyon sok mindent el lehet érni ezeknél a gyerekeknél. A saját példámat így említve, mondjuk azt, hogy az én gyerekem annyira szorongott mondjuk egyedül lenni, hogy már igen nagy volt, amikor már más gyerek elmaradt egyedül, és ő még odáig nem jutott el, hogy mondjuk megengedje, hogy nem tudom, lemenjek a boltba, akkor ez egy nagyon hosszú, lassú lépésekbe építettük fel, hogy először a szemetet viszem le, aztán az autóig megyek. Sokkal tovább tartott ez az egész folyamat, hogy én most el tudok menni a boltba, nem úgy, mint egy általános gyereknél, hogy nem tudom, egy-két hét, aki szintén szorok, hanem hónapokat töltöttünk ezzel, hogy hónapokat töltöttünk azzal is, hogy ő megtanuljon egyedül fürödni például. Uh-huh. De hogy ezeket, igen, tehát hogy feszegetni kell a határokat, és erre ezek az eszközök, ezek nagyon jók, tehát hogyha valaki ezeket tudja használni, nagyon sokat el tud érni ezeknél a gyerekeknél, mert nagyon szuperül, tehát egy jó képességű autista gyerek nagyon szuperül tanítható, de még az a nem beszélő autista gyerek, nonverbális autista gyerek, akivel én foglalkozok, például, és aki mondjuk 8-ig tud számolni, ővel is nagyon-nagyon jól lehet haladni, és már képekkel, szinte szavakkal már lehet vele kommunikálni. Tehát, hogy mindenki tanítható, és el lehet jutni A-ból B-be, kell tudni a határokat, és kell tudni a kereteket feszegetni. És ami nagyon fontos, hogy a fejlesztések nem érnek ott véget, hogy a gyerek kijön egy fejlesztésről. Tehát, hogy ez egy csoportmunka, ebben benne kell lennie a fejlesztő pedagógusnak, a pszichológusnak, ha éppen ő foglalkozik vele, és a szülőnek. Tehát ha a gyerek tanulja ezeket az eszközöket, azt neked otthon ugyanúgy tudnod kell azt használni, alkalmazni kell vele. Hiszen az idő nagy részében te vagy a gyerekeddel. Tehát a legnagyobb fejlesztő az a szülő, és a szülőnek kell kooperálnia a szakemberekkel, hogy ezt megtanulja.
Hát én azt látom egyébként, hogy az autista gyerekeknek a későbbiekben való boldogulása abszolút ettől függ, hogy otthon mi az, amit megtesznek érte, és ezért nyilván egy ilyen óriás elismerés a szülőknek, közben pedig azt is gondolom, hogy hát olyan jó lenne, ha ez nem csak a szülők vállát nyomná, mert az, hogy konkrétan ilyen tapasztalati szakértők, akiknek a családjában lett autista gyerek, azok kezdték el ezt a szakmát kb. Felépíteni, és visszajelezni, és megmutatni, hogy mi történik, és azoknak az erejétől függ az, hogy ez hova tud jutni a saját családjukban is, meg úgy egyáltalán össztársadalmilag. Itt minden életkornak megvannak a maga újabb és újabb kérdései, hogyan tovább a középiskolában, milyen szakmába, hogyan önálló élet, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy nagyon én nekem van olyan baráti pár is a közelembe, akiknek már felnőtt 20 éves autista fiúk van, aki óriási tudással rendelkezik mondjuk informatikai területen. És pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy viszont ők már nagyon fáradtak attól, hogy akár egy informatikai sóra is el kell kísérni, mert nem biztos, hogy a szociális keretek ott van neki a vége, ahol tényleg vége, és akár bajba keveredhet. És ilyen értelemben az van, hogy ez a kísérés, ez a veled megyünk akkor is, hogyha amúgy nekünk máshoz lenne kedvünk, ez van. És szerintem óriási erő kell ehhez, óriási odafordított hozzáállás, és a te esetedben ugye te egy szülő vagy egyik oldalról, másik oldalról viszont nincs egy másik gyereket, hogy viszonyítanál. Szóval, hogy emlékszel-e arra, hogy te, amikor ezt a diagnózist megkaptad, amikor elkezdtél rálátni, és valószínűleg te hamarabb, mint más erre a sztorira, akkor érezted-e magadban, hogy amúgy váltanod kell? Tehát változtatnod kell ahhoz, hogy ezt te tud csinálni, vagy ez így jön, hiszen helyzet van.
Én egyrészt ebbe belenőttem. Igen, én ebbe belenőttem, mert mire mi megkaptuk a diagnózist, addigra 7 éves volt, és még nem volt 3, amikor én először voltam szakembernél vele, hogy valamiben más.
Tehát te 4 évig azért azt így figyelted?
Hogy én 4 évig ezen olvastam utána, eleinte nem az autizmusnak, hanem másnak, és aztán én eljutottam valójában az autizmushoz a szakkönyveken keresztül. Sokkal hamarabb elkezdték autizmus specifikusan fejleszteni a gyereket, mint hogy diagnózis kapott, mert hogy ott az volt akkor a szakembereknek a válasza, hogy tünetileg gyakorlatilag hasonló kezelést, idézőjelbe kezelést, tehát fejlesztést igényel. Úgyhogy mire én a diagnózist megkaptam, már azért ezzel tisztában voltam, hogy mi ez az egész. Ennek ellenére, tudod, mondják ezt, hogy ha készülsz valamire, ha már tudod, hogy jön, akkor könnyebben fogod fogadni. Egyrészt igen, másrészt nem, tehát azért az a sok, amikor azt mondják, hogy a gyereked autista, az én bennem is ennek ellenére, hogy a fejemben volt évek óta, két dolgot okozott, az egyik egy bekönnyebbülést, hogy megvan, hogy végre tudom, hogy mi van. Levette rólam azt, hogy oké, akkor nem én rontottam el valamit, nem én kényeztettem el, nem tudom, nem én nem etettem jól, nem, stb. Tehát egyrészt adott egy ilyet, és hogy végre tudom, és kézzel fogható, hogy mi van, mi ez a helyzet. A másik pedig azért egy szomorúság, ugye, hogy azt érzed, hogy amit nagyon sok szülő visszajelez, akikkel én beszélgettek a diagnózis után, hogy úristen, most mi lesz, ez egy végleges dolog, akkor ez most már mindig így lesz. Tehát ott van egy ilyen, el kell engedned valamit, ha nagyon erős kifejezést akarok használni, akkor ez is egy gyász folyamat, hogy elengedsz egy
képet arról.
Egy képet arról, igen. Hogy neked hogy milyen lesz, önálló, lesz az életed, és hogy lesz önálló, és akkor ott viszont már jönnek a félelmek, hogy és ugye ebben a szakaszban még nem tudod, hogy mire lesz ő képes, és ez végig fog téged kísérni. A családok, akikkel én így dolgozok, milyen segítő beszélgetések, nagyon sokszor ugyanezeket az érzéseket hozzák, amiket én ugyanúgy megéltem. A jó hír ebben az, hogy ha ezen túlmész, és ezzel foglalkozol, és át tudod fordítani, átkeretezni ezt az érzést pozitívra, akkor mégiscsak az van, hogy tök jó, hogy van diagnózisod, mert tök jó, hogy tudod, hogy segíts a gyereknek. És onnantól kezdve igen, változtatnod kell, vagy változni fognak. Nem kell változtatnod, változni fognak körülötted a dolgok, amire neked reagálnod kell. Tehát ez nem egy elhatározás lesz a részedről, hanem egy természetes folyamat, amiben te bele fogsz nőni, ugyanúgy, ahogy a gyerek felnőtt, te pedig ebbe belenősz. Az érdekes különben, hogy a másik visszajelzés, hogy nem csak az egyedülálló szülőktől nyilván, hogy ez a diagnózis azért, tehát egy másféle életmódot igényel, és attól függ, hogy a gyerek milyen, de nem csak autista, hanem bármilyen fogyatékossággal élő gyerekre vonatkozik, hogy jobban elszigetelődsz szociálisan a környezetettől, tehát hogy sokkal nehezebb helyzetben vannak ezek a családok, mert bizonyos dolgokat nem tehetnek meg. Nem tudom, nem mehet el egy gyerekkoncertre, mert a gyerek szenzorosan erősen érzékeny, nem bírja a zajt. Nem fog színházba menni ugyanilyen okokból, nem fog nagy baráti társasággal nyaralni, mert a gyerek nem szeret. És bizonyos szinten itt is feszegeted a határokat, és belerakott helyzetekbe, de nem tudod folyamatosan olyan helyzetbe belerakni, amit te mondjuk szeretnél.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Varró Gabriella, maradjatok ti is.